Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok, és a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból szemezgetek önöknek. Buza Sándor Kordos Szabolccsal beszélget a következőkben a Budapest Gasztró című történelmileg is hiteles, kvázi szakácskönyvéről, amit Mautner Zsófival közösen írtak. Várostörténet és gasztrokultúra. Erről lesz most szó.
Kezemben egy könyv, és ugye egy könyvet általában úgy szoktunk elkezdeni olvasni, hogy megfordítjuk, aztán elolvassuk, mi van a hátulján. Ha az fölkelti az érdeklődésünket, akkor kinyitjuk vagy az első oldal belső részét, vagy az utolsó oldal belső részét, és elolvassuk azt, hogy ott még pluszban mit írnak mindehhez. Aztán az, hogy hogy néz ki egy könyv, persze az is egy nagyon fontos dolog, egy gyönyörű, szép, színes dombornyomású, legalábbis a Budapest gasztró felirat az nagyon szép aranyszínű dombornyomással van. Fönt pedig a két szerző neve, Kordos Szabolcs és Mautner Zsófia. A kettő közül sajnos a Zsófi nem tudott eljönni, de Szabolcs szerencsére itt van. Szervusz, Szabolcs!
Jó napot kívánok, szia!
Azt írja itt az első mondat, hogy különleges könyvet tart a kezében az olvasó, és arra fut ki a következő gondolatsor, hogy mert voltak éppen ti úgy nem találkoztatok csak egyszer az életbe, aztán ebből a találkozásból lett ez a könyv. Ez ennyire elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy várostörténész, aki ez esetben te vagy, találkozzon egy gasztro influencerrel, egy nagy gasztró szakértővel, mondjuk a Zsófival, és akkor nektek ugye közösen, akár egy kávézás közben kiderül az, vagy kijön az az ötlet, hogy kéne elírni egy Budapest gasztrót. Hogy volt ez?
Ismertük egymást mi évek óta, néha beszélgettünk, nem túlságosan sokat, tehát nem volt ez egy ilyen igazán elmélyült kapcsolat, de a kiadónak jutott az eszébe, hogy ő neki van két írója, vagy két szerzője,
és mind a kettő... Ja, ugyanannál a kiadónál vagy,
van,
hogy ja, hát úgy
van.
Könnyű.
És hogy mi lenne, ha kettőt összekapcsolnánk, mert hogy én tudok a várostörténetről írni, bár nem vagyok várostörténész, inkább csak újságíró, Zsófi pedig hát ugye a hazai gasztroszénának az egyik legismertebb képviselője, és akkor lehetne egy olyat csinálni, hogy én megírom, ami a városról kell, ő pedig megikletődik a sztorik által, és ad hozzá egy receptet, megfőzi azt az ételt. Szerencsé, hogy nem fordítva csináltuk, mert ha én főznék, akkor az eléggé hát.
Jó, hát ez így volt leosztva, de még egy pillanatra visszaugrok ahhoz, hogy hány könyvet kell ahhoz megjelentetni, hogy valaki várostörténésznek hívhassa magát, illetőleg milyen iskolákat kell elvégezni ahhoz, hogy valaki várostörténésznek hívhatja magát, mert azt gondolom, hogy te ma a 2020-as éveknek egy olyan termékeny város írója vagy, hogy nyugodtan apostrofálhatlak így is, szóval.
Én nem teszem, mert hogy nincs ilyen irányú végzettségem, tehát hogy én egy bölcsész vagyok, aki leginkább újságírónak gondolja magát, és nem várostörténésznek. Vannak kutatók, akiket én szoktam fel, illetve kihasználni. Aha. Hát én azért azt szoktam csinálni, hogy amikor nekiállok egy témának, akkor egyrészt bekopogok abba a házba, megkérdezem a lakókat, a volt lakókat, előásom a cikkeket, illetve a sztorikat a házról, hogyha vannak örökösök, leszármazottak, stb., akkor belük is beszélek, meg a kutatókkal, akik nálam sokkal jobban értenek a témához, mert adott esetben az egész életüket rátették arra a bizonyos témára. Én nem így vagyok, én egy újságíró vagyok, aki érdeklődik, felnéz egy házra, lát valami furcsát, és felébred benne a kíváncsiság, hogy ez vajon miért van ott. És aztán megkérdezem a nálam okosabb embereket, tehát én nem várostörténész vagyok, én másfajta szemléletmóddal kutatom, és ha még 112 könyvet írok a következő 40 évben erről a témáról, akkor sem fogom magam várostörténésznek nevezni.
Voltak éppen akkor, amikor ti leültetek a Zsófival ketten, akkor ugye én azt gondolom, hogy a te újságírói múltadat visszanézve, meg mivel foglalkozol, neked végül is csak kijöttek a fejedből azok a kis pontok, hogy ide is, itt is, ott is, ott is, tehát voltak éppen, tehát készen is voltál, nem?
Nagyjából egyébként igen, jól látod. Tehát mi leültünk, ez volt egy nagyon hideg téli napon, és elkezdtük dobálni az ötleteket, és azért mind a kettőnknek volt bőségesen. Egy volt, amire nagyon fölcsillant a szemünk, az a City Grill. És ezt kitaláltuk, hogy legyen az első téma, amit úgy feldolgozunk. És érdekes
és ez
volt,
miért?
Mert ez mind a kettőnknek
akkor
a fejében
fiatalok.
Volt. Igazából én még annyira fiatal voltam, ugye 82-től 92-ig létezett maga a City Grill, ez volt a Kádárkor első gyors étterme, gyakorlatilag a, hát mostani nem mondom ki, melyik gyors éttermet akarták ugye leutánozni a szocializmus idején, és Hát én nem jártam annyira ebben az étteremben, a City Grillbe. Egy alkalommal emlékszem, hogy talán voltam a szüleimmel.
Hol van helyileg? Volt?
Rengeteg helyen volt, tényleg ez egy láncs volt. Az első Jászai Mari téren volt, és ott most is egy gyors étterem van, csak hát már nem a City Grill. És akkor mind a kettőnknek a szemei felcsillant, hogy ezt a sztorit, ezt meg kellene csinálni. És utána, mivel hogy nekem nem volt ismerősöm, aki ott dolgozott volna, kiírtam a közösségi médiában, hogy gyerekek, nem tud valakit, aki esetleg ott dolgozott, járt, volt hozzá valami köze. Na, ilyen ember nem jelentkezett egy se ott a felhívásomra, viszont megtelt az üzenőfalam 60-80 üzenettel, hogy ó, amikor én 12 éves voltam, és iskola helyett, iskola után, iskola előtt ott voltunk. Úgyhogy igen, ez a fiatalság. És aztán persze, nem persze, de találtam, mert újságíró vagyok, ugye, olyan embert, aki ennek az első üzletnek volt az üzletvezetője, és egy másikat, aki pedig az záráskor is ott volt, mármint amikor az egész City Grill lehúzta a rolót.
Szép szivárványcsík.
Így végig tudtam az egészet követni rajtuk keresztül. De ez érdekes volt, hogy mekkora emóciókat váltott ki azokból az emberekből, akik akkoriban 80-as évek végén, 90-es évek elején voltak fiatalok.
Hát én azt gondolom, hogy akkor, amikor a 80-as, 90-es években egy picit megváltozott, vagy nagyon megváltozott a világ Magyarországon, akkor minden ilyen esemény, minden ilyen intézmény, teljesen mindegy milyen szolgáltatással, ami egy picit a nyugatot hozta be Magyarországra, az kiverte a biztosítékot.
Abszolút így van. És nem is feltétlenül az ételek, mert a hamburger is érdekes volt, amikor adtak sült kalbászt, hogy magyaros legyen a feeling, de a doboz, hogy eldobható ilyen fröccsöntött vagy habosított műanyag dobozba adták, nem tányérba, meg ilyen automata székek voltak, meg egyenruhákban voltak a lányok a pult mögött, szóval ezek olyan furcsa dolgok voltak, és hát nagyon-nagyon modernek.
Hát ráadásul ugye aztán ott volt ennek a magyar verziója, az Asztóriánál például lehetett kapni a magyar hamburgert, az óriási nagy puffancsos.
Ez is puffancsos volt.
De nem volt akkor a puffancsos szerintem, mint az Asztóriás, vagy azt nekem lehet, az igen. Illetőleg hát ugye abba káposzta volt, illakáposzta, nagyon csalamádé volt, ez az, igen.
Én Dögburgernek hívtam annak idején, és a Moszkva téren, ami most már Széll Kálmán tér ettem diákként, kisdiákként, hát akkor volt a hamburger, mint a fejem. Tehát ez a klasszikus csalamád és puffancsos történet, igen.
Mi volt a koncepció egyébként, hogy milyen ízű ételek mentén válogattatok? Mert azért voltak éppen, ha átlapozzuk a könyvet, akkor látjuk, hogy a zsidó konyhától elkezdve a különféle nációk konyhái majdnem mind megjelennek a könyvben. Ez mennyire volt fontos?
Ilyen szempontból nem annyira az étel volt a fontos, hiszen egy-egy sztorihoz szinte bármilyen ételt hozzá lehet tenni, hanem az, hogy maga a sztori érdekes legyen, és különböző korszakokból jöjjön, meg másfajta kicsengésű legyen. Tehát például az első magyarországi kínai étterem, a Vörös Sárkány sztoriát is megírtuk, de ezen kívül mondjuk Mátyás király és Aragóniai Beatrix esküvője és a hozzátartozó lakoma is bekerül. De szó van még ezen kívül Blaha Lujzáról, aki hát a főzésben is nyilván nagyon jó volt, ő mindenben is jó volt.
Mi volt ő, pacal? Vagy mi volt?
Ő vesepecsenyét.
Vesepecsenye, igen. Igen.
Azt is jól csinált, tehát olyan magyaros ételeket csináltam, hát az egész imidzse ez volt, hogy ő maga a magyar néplélek, hát furcsa is lett volna, hogyha franciás mártásokkal kísérletezik. Ezen kívül van bent olyan gyors étteremlánc, ami a 90-es években jött, de aztán eltűnt, az mondjuk nekem volt egy fontos sztori, mert én jártam oda, és kíváncsi voltam a történetére. Úgyhogy nagyon sokféle időszakból és korszakból jöttek, Sisziről is lesz szó. Itt mindig egy épület volt, és az épületen keresztül mutatom be a sztorit, és ahhoz szerzett Mautner Zsófi egy receptet. Például szóba kerül Geraldine, aki Aponyi névre hallgatott, tehát ő egy magyar nemesi dinasztiának volt a tagja, és úgy alakult az élet, hogy Albán királyné lett belőle. És most van egy róla elnevezett vendéglátóipari létesítmény, azon a helyen, ahol dolgozott, ez a Nemzeti Múzeum. Mert olyan Nemzeti Múzeumnak volt a munkatársa egy darabig. Aztán jött ez a Tinder, a korabeli, és hát Zogó király őt jobbra vagy balra húzta, nem tudom most éppen melyik irányba kell az elfogadás jegyében húzni. És ők összeházasodtak, és például az ő történetében az almásrétes játszik fontos szerepet, mert azt nagyon szerette, és egy almásrétessel próbálták meggyilkolni, megmérgezni. És ezt a férje tudta, és leleplezte az összeesküvést.
Igen, nem sikerült.
Almásrétes receptje szerepel a könyvben, de méreg nélkül.
Azt lehetett tudni, hogy mi lett volna a méreg az almásrétesben?
Azt nem tudom pontosan, azt tudom, hogy káposztás.
Sok fahéj.
Hogy rájöttek idővel, hogy összeesküvés van, azt nem tudták, hogy kik az összeesküvők, de azt gondolták, hogy az asztalnál fognak ülni azon az eseményen. Úgyhogy végül is káposztás rétest szolgáltak föl a királynénak, amit viszont gyűlölt.
Aha.
És így kifordult a szájából, amint beleharapott, hogy jó, az almára számítottam, és közben a király nézte az arcokat, hogy ki az, aki ettől megrémül. Na és innen tudta, hogy...
Egy teljesen szép összeesküvés elmélet, amelyiket ott egyébként az asztalnál lehetett venni. Az mennyi esett ki? Például a Rostalikán. Hány helyszín esett még ki? Mert nem tudom, most összesen körülbelül mennyi van? Mennyit dolgoztatok?
19 helyszín.
Igen, igen.
Nem akartam azt, hogy nagyon egysíkúak legyenek a történetek, tehát elég sok kiesett. Nem akartam, hogy mostani étterem ajánló legyen, hanem tényleg az volt a kívánság, mint ami az összes többi könyvnél, hogy ha sétálsz a városba, akkor ráböksz, és azt mondja, hát ezt én tudom, erről nekem van egy jó sztorim, arról az épületről ott a Blahalújza téren. Eddig csak elmentem előtte, de most már jobban átérzem, mi zajlott itt.
Ugye itt alapvetően épületekről van szó a város különböző pontjain, és ezeknek az épületeknek általában a földszinti részén volt étterem, ahova be lehetett menni. Hány százalékának van meg még ezeknek, nem tudom, hány százaléka van meg ezeknek az épületeknek most 2025-ben Budapesten, illetőleg hány százalékában működik még valamilyen fajta vendéglátóipari egység?
Inkább konkrét példákat mondok. Például van a Pannónia szálló története. Ez egy rettenetesen jó luxus szálloda volt, és a Magyar Gasztronóm egyik jelentős alakja üzemeltette, és annak az aljában most éppen egy kávézó üzemel. És akkor ott kávéztam, néha szoktam, és akkor belegondoltam, hogy ott volt egy titkos rejtek ajtó a padlón, amin keresztül én most átsétálok, hogy kávét szerezzek, és hogyha az ember meg bemegy, ott most épp az Eltének van az egyik épülete, és sokáig bolyongtam, hogy hát ha találok valamit, ami a régi időkre emlékeztet. És ez egy elég is steril épület most már, hát nyilván üres folyosókkal, mögötte ajtók, kír, vagy éppen skandinavisztikai intézet, vagy nem tudom micsoda, és találtam a lépcsőfordulóba egy dísz, rajta P.S. Pannónia szálló. Úgyhogy ez rettentő jó, hogy ilyen kis apróságok maradtak.
De azt a díszt, azt megmentették? Tehát úgy találtad meg, hogy valóban...
Föl lett újítva, de szerintem az egész egyszerűen nem tűnt el a háborúban, 56-ban, államosításkor. Tehát ez így valahogyan átvészelte egy darab kis dísz ezt az egészet, és aztán már tudatosan gondolom, ezt így felújítgatták, és most már nem is fogják remélhetőleg onnan elvinni. Ami nagyon vicces még, az az említett kínai étterem, a Vörös Sárkány, ami szintén 82-ben nyitotta meg a kapuit. Na és az a nagyon durva, hogy az Andrássy út, hogyha sétálsz, akkor a Vörös Sárkánynak még kín van a cégére. 92-ben bezárt. Most 92-ben, nagyon-nagyon régen. Tehát, hogy több évtizede bezárt, és még mégis ott van kint a cégér.
Hol járunk? Melyik,
Andrássy út.
De melyik...
Az Oktogontól elindulsz a Hősök tere felé, és a balra lesz balra akkor, oldal. És közelebb az Oktogonhoz. Most ezt így tudtam, a pontos címet.
Mindegy, csak hogyha valaki arra sétál, most hallgat minket, akkor majd fölemelt fejjel fogja...
Eléggé összeomló félben van az épület, és látszik, hogy nem nyúltak hozzá. Ezek szerint 92 óta, mert hogy még mindig ki van írva, hogy a Vörös Sárkány étterem, pedig ott aztán már édes savanyú csirkét nem adtak ki jó pár éve.
Ugye a Zsófinak az volt a feladata, hogy valamilyen szinten... A épületekhez tartozó vendéglátóipari egységek ételeit próbálja megvalósítani. Mi volt az ő koncepciója? Bizonyára beszéltetek róla, és ő most nincs itt, ő nem tudja elmondani, mert azért alapvetően, tehát ő ebben a kötetben nem reprezentálta Mátyás király udvari lakomáját, mert az nem lehetett volna. Sok-sok csavar van benne, ezek miért és hogyan történtek?
Az volt az alapvető elképzelés, hogy olyan ételeket kreáljon, amelyeket otthon bárki tud utánozni, különösebb utánajárás nélkül. Tehát ne azt mondjuk, hogy építsél magadnak egy középkori kemencét, vegyél magadhoz 20 szolgát, és vágj le egy ökröt, és akkor ezek után neki kezdhetsz, mert ez nem lenne túlságosan praktikus, mert ezt az ember nem fogja megcsinálni. Úgyhogy olyan ételt gondoltuk, aminek van köze hozzá. Az érdekessége például a Mátyás Sirályos sztorinak, hogy ők aztán a gyömbért, a sáfrányt, a kurkumát, az összes többi ilyen keleti fűszert iszonyatosan sokat használták, és olyan volt a magyar ízvilág egy kicsikét, mint a mostani ázsiai konyha. Szó nem volt még ugye a paprikás krumpliról, mert se a paprikát, se a krumplit nem ismerték, mind a kettő Amerikába jött, amit még nem fedeztek fel akkoriban.
Hát igen.
Tehát, hogy teljesen más volt, és ennek megfelelően indult el például Zsófi is, hogy egy olyan ételt mutasson, ami nyilván nem a középkori ízeket tükrözi, de bárki bármikor össze tudja rakni, és finom lesz. Úgyhogy a családnak nyugodtan ki lehet tálalni, mert nem lesz utána belőle felségsértés.
Kordos Szabolcs újságíróval, a Budapest Gasztró című új könyv egyik szerzőjével, Buza Sándor beszélgetett. Ebbe a fél órába most ennyi fért, kis szünet, zene, majd hozok még egy kötetet, szintén a fővárosra.